Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 61. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük, kiáltásom, halld meg Isten. Énekünket keressük meg, 399. énekünknek énekeljük első 6 versszakát. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Bocsánat, rosszul raktam ki, elnézést kérek.
Yeah.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető Pennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, mert az élet a te kezedben van. Oly jó volt, olvastunk és hallanunk a héten, hogy az élettel kapcsolatban nem csak az az akaratod, hogy legyenek ösztöneink, hogy éljünk napról napra, nem csak azt akarod, hogy legyen reggelünk és legyen esténk, ételünk és italunk, előttünk és utánunk járó nemzetség, tisztes munkánk, hanem azt akarod, hogy minden ember megtérjen hozzád. Urunk, az élet sokkal több, vallod és vallhatjuk mi magunk, mint 70, 80, 90, 100, egy néhány év. Vered lehet teljes, már itt a mindennapok világában, örömben és gyászban, egészségben és betegségben, munkában vagy éppen pihenésben egyaránt. Küld szent lelkedet, kérjünk most is, hogy megértsük a beléd vetett hit, a neked átadott élet, a hozzád ragaszkodó szív, igazán kedves, és ez ad örömet nekünk is. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a mi szívünket, és nyisd meg a mi értelmünket arra, hogy megint közelebb léphessünk hozzád, hogy legyen tanácsod, bátorításod, fedésed, vagy éppen buzdításod számunkra. Szentlélek, Isten, kérünk, végy lakozást a mi szíveinkben. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található a Zsoltárok könyvében, a 61. részben a következőképpen. A karmesternek húros hangszerre, Dávidé. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 171. énekünket keressük meg és énekeljük el. Megáll az Istennek igéje. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a 61. Zsoltárban, a 3. vers 2. felétől az 5. versig. Vezess el engem a kősziklánon, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, bevallom nektek egészen őszintén, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, 3 hétben, 4 hétben, ahogyan együtt olvashattuk a Zsoltárok könyvét, az imádságok gyűjteményét, sokszor kaptam magam erőt, bátorítást, vigasztalást azokban az órákban, amelyek talán egy picit komorabbak voltak, vagy nehezebbül adódtak, mint ahogyan az ember azt remélné és várná. Néhány pillanattal ezelőtt, amikor a lelkészi hivatalban együtt imádkoztunk, akkor a mai igéről, a szolgálatról általánosságban csak az hagyta el az ajkamat, hogy talán ez a Zsoltár az, ami most a szívemben van, nem csak napi penzumként, napi lehetőségként, amelynek nem a tartalma, nem az igei tartalma, hanem talán a mottója, amelyet a szerkesztők adtak, mondhatná el szívemnek szándékát és bizonságtételemnek az alapgondolatát, vágyódás az Istenhez. Vágyódás Isten után. Ha kinyitjuk a magyarázatoknak a könyvét, a kommentárokat, amelyek erről a szakaszáról beszélnek a Szentírásnak, hogy nincsen egyezés Dávid imádságával kapcsolatban, hogy ez egy egészen konkrét szituáció volna az életében, konkrét helyzetre adott könyörgés, válasz, vagy pedig általánosságban kell mindezt hallgatnunk. Calvin, amikor a Zsoltárok könyvét magyarázza, és mi magunk, akik Calvinnak az életrajzából egy-egy fontos momentumot tudunk, megjegyezhetjük, hogy éppen a Zsoltárok kommentárján olvasható az a mondata, hogy Isten az ő életében milyen hatalmas csodát tett. Calvin megtéréséről nem sokat tudunk, de a Zsoltárok könyvében azt mondta, hogy Isten egy váratlan, egy fordulattal az ő életét megváltoztatta és szolgálatba állította. Ahogyan nem lényeges, mondja Calvin. Csak az a lényeges, hogy Isten mellett történt az én életemnek döntése, és Istenben történt az életemnek kibontakozása. És amikor Calvin a 61. Zsoltár magyarázatához ér, mivel a Zsoltár felirata az, hogy Dávidé, ez a Zsoltár megpróbálja elhelyezni, és ő azt mondja, ami ugyanúgy lehetséges, mint az általános megfogalmazás, hogy talán abból az időből származik, amikor már Dávid király. Azokból az évekből mondhatja ezt az imádságot, amikor mégis menekülnie kell, amikor bajban van. És Calvin azt mondja, hogy ez az időszak az a történés, amikor a gyermekei felnőnek. És a trónörökös, Amnón fia beleszeret az egyik húgába, Támárba. És csellel ráveszi őt az együtt létre, és Ezért annyira megharagszik Dávidnak a másik fia Absalom, hogy megöli Amnont. Maga a családi helyzet is nagyon fura. Kálvin azt mondja, hogy talán azért dühödött meg Absalom apjára Dávidra, hogy nem emelte fel a szavát. Hogy nem csapott oda az asztalra. Hogy nem mondta azt, hogy fiam, amit elkövettél, az bűn. Hozzáteszi Kálvin, hogy nagyon nehéz helyzetben lett volna Dávid, hogyha számon kéri a trónörököst, a legidősebb fiút, mert hogy ő ugyanebben a vétekben volt. Ugyanezt követte el, nem a testvérével, hanem Uriással, meg az Uriás feleségével, Bencsabéval. És talán ebben a szégyenében, mondja Kálvin, nem mert szólni, de hozzáteszi, hogy ím ennek ez a következménye. Hogyha a szégyenérzet is elhallgatja benned Isten igazságát, akkor ennek ez a következménye, hogy a dolgok megismétlődnek a családodban. Mi sokszor tiltakozunk ez ellen, hogy volna olyan, hogy eledendő bűn, meg tiltakozunk azon az egyszerű megfogalmazáson, amit a gyermekeinknek tanítunk, hogy a bűn nemzedékről nemzedékre öröklődik, hogy nem csak a hajunk színe, nem csak a szemünk az, amit hozunk az őseinktől, hanem bizony hozzuk ezeket az ősi dolgokat, tetteket, beleivódik az életünkbe. És ebből csak egy módon van szabadulás, hogyha Isten elé visszük. Szóval summa summarum, mert nem a történetet akarom én elmondani, hiszen azt megtaláljuk Sámuel második könyvében a 13-tól a 18-ig terjedő fejezetekig, de annyira felháborodik Absalom az apai türelmen, vagy az apai becsukott szemeken, hogy elhatározza, ledönti Dávidot a trónjáról. Sámuel második könyvében az előbb említett fejezetek Absalom lázadásáról szólnak. Hogy Hebronban, azon a vidéken, ahol ő igazán otthon van, milyen lázadás szít a király Dáviddal szemben, íme az új trónörökös. És bizony ezekben a napokban, ezekben a hónapokban Dávidnak menekülnie kell. El kell hagynia Jeruzsálemet. Nincs lehetősége arra, hogy ott maradjon. Sok minden lehet a szívében, nem akarja kitenni az új fővárost egy harci cselekménynek, de el kell hagynia. És ahogyan olvassuk itt a Zsoltárban a szép képet, olyan távolra kell mennie, mint amilyen távol van a középponttól, Jeruzsálemtől, majd a későbbi templomtól, mert még Jeruzsálemben nincs templom Dávid idejében. A jeruzsálemi templomtól távol van az ő bújdosó helye, a föld széle. Innen imádkozik. Menekülésben, kiszolgáltatottságban, egyedül létben. Szíve zaklatott. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy ez egy nagyon nemes erény lehetne a mai világban. Én azt veszem észre egyre inkább, hogy a mai ember szíve már nem zaklatott. A mai ember inkább már sztoikus. A mai ember már inkább legyint a dolgokra. A mai ember már inkább azt mondja, hogy nincs olyan dolog a környezetemben, amely felizgatna, amely érzelmeket váltana ki. Az információk, elsősorban a bulvár információk egyre inkább kitágítják az embernek az érzékenységi pontját. És el kell jutnunk odáig, minden részvéttel mondom ezt, hogy csak akkor állunk meg, és csak akkor döbbenünk meg, amikor tucatnyi fiatal hal meg egy buszbalesetben. Isten kegyelmezzen a gyászoló családoknak, adjon vigaszt nekik. Velük együtt könnyezünk mi magunk is. De a mi érzékenységünknek, vagy érzéketlenségünknek a fokmérője az, hogy csak ilyenkor rendül meg a szívünk. Mert hozzászoktunk a bajhoz, hozzászoktunk a bűnhöz, hozzászoktunk a betegséghez, hozzászoktunk a nyűgökhöz, és már csak legyintünk. Már meg sem ráznak bennünket, meg sem rendítenek minket. Testvérek, nem a próbák tesznek bennünket istentelenné, hanem hogyha elfordulsz Istentől. És úgy érzem, hogy a sztoikus legyintő, a sztoikus bölcs, a megkérgesedett lélek, a megkérgesedett szív inkább elfordul, mint hogy Istenhez menekülne. A zaklatott szív az, amely még keresi a megoldást. A bolyongó lélek keresi a megoldást, és megvallja azt, hogy a nagy belső küzdelmek, amelyek szomorúságban, vívódásban, zavarodottságban vannak, azokban megtalálható az Isten. Testvéreim, arra bátorítalak titeket, hogy amikor ugyanezt a belső nyugalmat vagy nyughatatlanságot érzitek, akkor ne elforduljatok Istentől, akkor ne legyintsetek, akkor ne mondjátok ezt, hogy lesz, ahogy lesz. Ne mondjátok azt, hogy vége mindennek, hanem annál erőteljesebben törekedjetek keresztül törni ezeken az akadályokon. Törjetek Istenhez, és imádkozzatok azért, hogy Isten helyezzen bennőtöket biztonságba, Isten adjon számotokra menedéket, Isten legyen az, aki biztos kősziklátok. Ne elfuss, ne menekülj az Istentől, hanem ess az ő kezébe. Mert menekülni tudunk, megyünk mi annyi mindentől, futunk, szaladunk, annyi minden üldöz bennünket. Menekülni tudott az Ószövetségben Mózes, miután agyonverte az egyiptomi rabszolgát, félt a büntetéstől, királyfiként, hercegként menekülnie kellett az ítélettől. Jónás is menekül azért, hogy egy másik helyen, valahol csendesen, talán a hajó gyomrában, vagy a spanyol vidéken azt mondják ma, hogy amerre ő menekült, az a mai Spanyolországnak a területe, Portugália, Spanyolország, az akkori, ókori világkép szerint ez éppen a világ vége volt, amerre menekült. Hogy menekül egy másik esetben, még királysága előtt Dávid is, Saul bosszújától, akkor éppen a filiszteusokhoz menekül, és betegségében, ami valószínűleg egy epilepsziás, rángásos műbetegség volt, hagyták, hogy megbolondult a leendő király, hagy maradjon itt. Menekülni tud az ember a büntetés elől. Meg tudunk mi menekülni máshogyan is. Tudunk menekülni, hogy szentebb életet éljünk, hogy kivonuljunk ebből a világból. Ezt csinálják valamikor a keresztény időknek a kezdetén a szerzetesek, de ezt csinálják Jézus idejében a korabeli vallás, így mondom, most szakadárok, az esszénusok is nagy valószínűséggel azt mondják, hogy Keresztelő János is ehhez a csoporthoz tartozott, kivonult a pusztába, hogy majd ott személyesen megéli a maga kereszténységét, idézőbb akkor nem kereszténységét, a maga Isten hitét. De nyilván a keresztény szerzetesek ezt teszik, hogy kivonulnak. és lesznek oszlopon lévők, oszlopon ülők egy életre, hogy majd ott megtörténik a csoda, nem akarunk érintkezni a világgal, meg hát menekülünk mi is, ebben az országban is, innen oda, onnan ide, belső mozgások vannak, és arról a hatalmas népáradatról most nem szólunk, ami körbeveszi az egész világot, a napi sajtó erről beszél. Emberek jönnek, mennek, menekülnek. Exodus van ma is, testvérek. Meg hát, menekülünk mi az Isten elől is. Nem a büntetés elől, hanem az Isten elől. Az elől, a pillanat elől, hogy belenézzen a szemedbe a te urad, mint ahogyan rápillantott Jézus Péterre, a tanítványára. És Péter ott keservesen elsírta magát a főkapudvarában, mert ránézett az ő ura és megváltója. És ekkor teljesedett be Péteren az, amit korábban a halászhálóban mondott neki, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Na ott rátelepedett ebben a pillanatban minden Jézus tekintetéből, Jézus jelenlétéből, Jézus szavából. Rátelepedett az, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. Hát mi ezért is megyünk. De most ez a Zsoltár azt mondja, hogy hozzád menekülök. Most nem tőled, nem miattad menekülök el, hanem hozzád, hogy megérkezzem, hogy helyes irányba legyen az én életemnek. Ott a hegyen, szárnyaidnak oltalmában, ott a kősziklában, az erős bástyán, ott van nekem menedékem, mondja a Zsoltáros, és nem a citadellán, nem a fellegvárban. Mert hogy Dávid is, amikor megépítette a maga palotáját, volt egy fellegvár rész benne, tudjátok, aki ismeri a történelmet, a fellegvár az a biztos pont, a váron belül a belső vár, ami bevehetetlen, ami az Egyesült Államok Fehérházának a -20. szintje, ahova senki nem juthat le, hogyha baj van, és senki nem bánthatott senkit. Ez a hely, ez a biztos pont. Azt mondja Dávid, hogy építettem egy ilyet. Tehát inkább hozzád menekülök. Inkább nálad keresek segítséget. Szárnyaid oltalmában. És miközben mi is menekülünk a hegyre, miközben mi is küzdünk, harcolunk, sokszor a magunk erejéből megyünk, hogy elérjük a csúcsot, és látjuk azt, hogy valóban nehéz ez az út, küzdelmes. De ott megpihenhet az ember. Azt mondja a 46. Zsoltár, és azt mondja a reformáció himnusza, hogy erős vár a mi Istenünk, vagy ahogyan éneklik mások, erős várunk nékünk az Isten. Hát ő az, akit nem koptat a szél, ő az, akit nem bátorít és nem tesz tönkre az erózió, ő az a biztos pont, akire mindig lehet számítani. A szikla az, ami kiemelkedik a teremtéskor, mikor Isten a második nap azt mondja, hogy gyűjjenek össze a vizek a szárazföldön, és gyűjjenek össze a vizek fönt az égben, és lesz égboltozat, és lesz szárazföld, biztos talaj, és lesznek kavargó óceánok, folyók és folyamok, csermelyek és patakok. A szikla az, amely minden nehéz helyzetben menedéket jelent. A szikla az, amelyen nem sodor el téged az ár, Hát, ezt mondja Dávid. Hozzád menekülök. És majd később, évszázadokkal később, de lehet, hogy csak évtizedekkel később, amikor majd megépül a templom, mert Salamon megépíti a templomot, akkor jönnek majd a zarándokok évente fel a templomba, és a zarándokok azt mondják, hogy szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. És akkor megszólalnak a papok, megszólalnak a léviták, megszólal a kórus, a 121. Zsoltár ezt mondja el, hogy amikor honnan jön az én segítségem, jön a válasz. Ez egy kérdésfeleletes, úgynevezett antifóna ének volt. Először az zarándokok kérdezték, hogy honnan jön az én segítségem, és akkor azt mondták föntről a templomból, segítségünk az Úrtól lett. Onnan a templomból kikiáltották, kiénekelték, belekiáltották a pusztába a zarándokoknak, a vándorlóknak. A segítség a hegyről jön. Arról a hegyről jön, ahol megpróbálta feláldozni az ő fiát, Izsákot, Ábrahám. Arról a hegyről jön, amely hegyen Isten megpróbált, ahol, amely hegyen Isten kiadta a 10 parancsolatot. A Sionról. És arról a hegyről jön számunkra, keresztény emberek számára, amely hegyről menekült Dávid, és amely hegyre fel kellett menni a mi Urunknak, Jézusnak. Az olajfák hegye mentén, az olajfák hegyéről látható Golgotára gondolhatunk most. Pákozdi professzor úr jegyzi meg, hogy Dávid az olajfák hegyén keresztül menekül a városból. Azon az úton, amely úton majd egykor Jézus megy az ő vesztőhelyére. Hogy aminek nem kellett megtörténnie az Ószövetségben, hogy emberáldozatot kívánjon az Isten, az ő szeretetének jeléből mégis megtörténik a Golgotán, a kereszten. Jézusnak is fel kellett mennie a hegyre, és hogy ő ott felment arra a hegyre, számunkra a legnagyobb reménységet jelentette. Igen, hogyha mi erre a hegyre tekintünk, és Jézusra nézünk, ami kősziklánkra, akkor nem veszünk el. Küzdhetünk mi bensőnkben, dönthetünk mi így vagy úgy, de Jézus áldozata sziklaszilárd jelként áll előttünk. És mint a szomjúhozó szarvas, úgy kívánkozunk mi is az élet vizéért. Hát, kedves testvérek, erről beszél ez a Zsoltár. Ezt említi meg, hogy az Úrhoz menekülhetünk, és az Úr oltalmában biztonságra lelhetünk. Kérdezzetek meg bárkit, aki szenved, aki gyötrődik, aki kínlódik, akinek baja van, mit szeretne? Egy dolgot, biztonságot és békességet. Biztonságot egész életében. Calvin hozzáteszi ehhez a Zsoltárhoz, hogy abban sem egészen biztos, hogy ez a Zsoltár akkor született meg, amikor Dávidnak menekülnie kellett az Abszolon lázadásakor megjelenő időben, hanem azt mondja, hogy talán már akkor írja ezt a Zsoltárt, ezt az imádságot Dávid, amikor helyreáll az ő hatalma. Amikor visszatér Jeruzsálembe. Amikor valóban Isten oltára, Istennek a sátra, a szent sátor, azért is mondjuk itt ebben a Zsoltárban, mert még nincsen templom, Isten szent sátra ott van az ő környezetében. Volt egy tudatosság a jeruzsálemi építkezésekben. Az Ószövetség világában, és ennek van egy újszövetségi következménye is, az uralkodó jobbján van mindig az a várományos, aki majd átveszi a kormányzói pálcát, a kormányzói botot. Ülj az én jobbomra, olvassuk a 110. Zsoltárban, és itt ezt Jézusról olvassuk, mint messiási proféciáként halljuk, hogy Isten mindent Jézus kezébe helyezett, ő a teljhatalmú, ő az uralkodó. És hogy tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom az ez egy keletre néző templom, és a keletre néző templomnak a jobbján építette fel a palotát Dávid. A jobbján. Ezért ez nagyon fontos volt, hogy valóban az Úr házának a közelében lehetett. Dávid azt mondja, hogy legyen a te jelenléted az uralkodókkal. Nem csak ő magával, hanem mindazokkal, akik majd a trónon következnek. De ezt nem csak úgy kell értenünk, hogy Isten soha nem okoz csalódást az ő szolgáinak, hanem örök boldogsággal koronázza meg hitüket, a próbatételben lévő erőfeszítéseket és megpróbáltatásokat, hanem sokkal többről van szó. Isten nem csak erőt ad az uralkodáshoz, hanem Isten az, aki uralkodik. Isten az, aki kormányoz. Isten az, aki igazgat. Isten az, akinek a kezében van az életünk. Nem csak eszközöket kell kérnünk Istentől, hanem ráeszmélni arra, hogy amikor helyreáll a rend az életünkben, Isten akarata volt ez. Hogy igaz, ami hitvallásunk a hétköznapi életben is, hogy életünket nem a vaksors és nem a végzet irányítja, nem az, hogy lesz, ahogy lesz, hanem minden, ami mennyei atyán kezében van, és ebben igaz az, hogy a hajunk szála is számon van tartva. És az uralkodáshoz, a nemzedékek közötti folytatáshoz nem csak arról van szó, és nem csak arra van szükség, hogy legyen a királynak a szívében szeretet és hűség, hanem hogy Isten szeretete és Isten hűsége ott legyen mindig felette. Nos, kedves testvérek, ennek a Zsoltárnak az utolsó gondolata, az utolsó szava, ez az áldás, amit Isten ígér a vágyódás után mindenkinek. Hogy nem csak a szívedben lesz szeretet és hűség iránta, hanem Isten szeretete és Isten hűsége fogja kísérni a te lépteidet. Ez az ő áldása, ez az ő útra valója, ez az ő bátorítása. Amen. Válaszoljunk testvéreink fennállva az ígére, 277. énekünknek az első verszakát énekeljük el. Gondviselő, jó atyám vagy, ó én, édes Istenem. Thank you. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, amikor e vágyódást, belső szaklatottságot érezhetjük szívünkben, mert hozzád kívánkozik a mi lelkünk és életünk, és nyughatatlan tanultuk Ágostontól, ami benned nem nyugszik meg. Urunk, nem csak azt a belső békességet és nyugalmat kérjük tőled, amit a te igéd jelenthet számunkra, hanem megköszönjük neked a te áldásodat is. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondok, problémák, betegségek, fájdalom és gyász után te megszólító Isten vagy. Megszólítasz, biztonságot és békességet adsz a mi életünknek. És biztonságunk és békességünk nem a magunk erejéből, és még csak nem is az imádságainknak a következményeként, hanem a te áldozatodnak ajándékaként jelenik meg. Köszönjük Krisztust, köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük, hogy ő miatta lehet békességünk az Istennel. Hálát adunk, Urunk, bűneink bocsánatáért, és könyörgünk, Urunk, hogy kísérd a mi lépteinket, kérünk, értünk végéig. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Hálát adunk neked, Úrunk, a keresztény közösségben, egységben megtapasztalt örömökért. Hálát adunk neked, hogy felemelsz betegágyról. Hálát adunk neked, Úrunk Jézus Krisztus, azért, mert te a betegek gyógyítója, a szegényeknek gondviselője vagy ebben a világban. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik ugyanúgy élik meg mindennapjaikat, kereszténységüket, mint ahogyan énekeltük a 399. dicséretben, hogy oda teszik életüket azért, hogy Jézus Krisztust megvallják, akiknek talán ma is békétlen, és mégis bizonysággal teljes a vasárnapjuk, ünnepnapjuk. Könyörgünk, Urunk, egy megtört népért, nemzetért, gyászoló családok tucatjaiért. Imádkozunk hozzád, hogy a tragédiában legyen vigasztalás, legyen bátorítás, legyen örök életről szóló evangélium mindazoknak, akik emberi mértékkel mérve legdrágább kincseiket veszítették el. Kérünk, Urunk, amikor kötrődő szívünk és gondolataink összetódulnak bennünk, hadd forduljunk mi értjeinkkel is te hozzánk, és várjuk tőled a választ. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, elsőként megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának életünk mondott imádságát, segítségét, látogatását, megkeresését, bátorítását, jó szót vagy éppen tekintetét. Nagy segítség volt az elmúlt 3 hétben. A múlt hét egy picit nehezebben alakult, mint ahogyan én magam vártam. Múlt héten szombaton vissza kellett mennem egy pillanatra a kórházba, az egyik sebből egy úgy hívják, kötőszöveti savó távozott, elég nagy mennyiségben ez engem megriasztott, ezért is maradtam még távol a múlt hét vasárnaptól. A héten pedig csütörtökön voltam kontrollon, ott azt mondták, hogy a műtét az sikeres volt, a seb szépen gyógyul, ezek az operáció utáni tünetek megszűnőben vannak, és arra kérnek, hogy egy 3 hónapig egy bizonyos értelemben visszafogottabb életet éljek, míg összedolgozódnak mindazok a dolgok, amelyeket beépítettek, egy hálót építettek a hasamba, illetve ott a műtéti hegek, sebek összefornak, összenőnek, összegyógyulnak. Úgyhogy addig a visszafogott élet azt jelenti, hogy kell valahol a mélyben egy haskötőt hordanom. Ez így lesz a mindennapok világában. Az elmúlt napokban már egyre többet és egyre intenzívebben tudtam szolgálni, vagy éppen dolgozni, és szeretnék természetesen visszatérni így a gyülekezeti életbe. Köszönöm még egyszer tehát a sok imádságot és segítséget. Alkalmaikat hirdetem ma 15 óra 30 perctől gyermek délután és beszélgetés alkalom lesz a szülők számára. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre. 18 órától presbiteri gyűlésünk lesz. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, adományát és minden munkáját. Meghívók érkeztek, és mi magunk is meghívókkal élünk. 2017. február 10-én fél héttől Budakalászon a Művelődési Házban dr. Kurin Ferenc irodalomtörténész egyetemi professzor tart előadást, mit adott a reformáció a magyarságnak témában. Szeretettel hívnak és várnak bennünket, kalászi testvéreink, erre az alkalomra. A mi meghívóink Nagy Kát és gyermekek szülei részére megbeszélést, szülői értekezletet tartunk 2017. február 24-én, tehát azért jó előre hirdetjük, 18 órától majd a gyülekezeti házban. A reformáció 500 keretében szeretnénk meghirdetni a családlátogatásokat, ehhez egy segítő kör létrehozását kérjük és várjuk. Aki szívesen részt venne a református családok felkeresésében, majd 2017. február 17-én fél héttől tartjuk az első beszélgetésünket, hogy hogyan is történjenek ezek a látogatások. Minden jelentkezőt szívesen fogadunk. Hirdetem, hogy a reformátusok lapjának ára január 1-től azt hiszem 10 forinttal megemelkedett, talán most már 210 forint, éppen ezt összeget nem írtam oda a jegyzetembe. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órától imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, és bibliaolvasó körünk is lesz. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, fél 8-tól felnőtt konfirmációi oktatás lesz. Csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken ifjúsági alkalmunk 7-től, vasárnap 9 órakor és fél 11-kor istentiszteleti alkalmaink lesznek. Alkalmunk előtt a 218. éneket fogjuk majd megtanulni. Istenünk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk. Záró énekül 274. dicséretünket keressük meg. Istenének átad mindent, énekeljük el az első és a harmadik versszakát. Thank you. vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség Isten felől viszontlátásra.